Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét
kívánok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, délután 14 órakor rögzítettük a műsort. Én Király István Dániel vagyok. Nagy hét első napján hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Az épület jelentős tűzkárt szenvedett. Mik a legfrissebb információk?
A legfrissebb információk, hogy nagyon jelentős károk keletkeztek, és ugye Macron elnök egy felhívást tett közzé, egy nemzetközi segítségnyújtásra vonatkozással, és a Külgazdaság és Külügyminisztérium már Szijjártó Péter személyében erre reagált is. Mi egyébként ugyanúgy, mint bárhol a világon, bármilyen katasztrófa esetén, lehet az akár földrengés, ugye legutoljára a Külügyminisztérium a 2016-os mexikai földrengésben megsérült templomokra ajánlott fel egy jelentős összeget az újjáépítésre. Most pedig szintén Szijjártó Péter úgy nyilatkozott, hogy mind szakmai, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást biztosítunk a Notre-Dame újraépítésére, vagy rekonstruálására, vagy én nem tudom, hogy valójában mik az elképzelés. Ugye nagyon jelentős károk keletkeztek, most megy a károknak a felmérése, de mindenképpen a magyar kormány minden segítséget megkíván adni, ami a kereszténység egyik szimbólumát ért káresemény következtében alakult ki. Tehát mindenféle segítségnyújtást, ami a magyar kormány erejéből, Magyarország erejéből megadható, azt meg fogjuk adni a Notre-Dame helyreállítása érdekében.
Ilyenkor egyébként folyamatosan kérnek vagy kapnak információkat akár a budapesti francia vagy a párizsi magyar nagykövetségtől?
Hát ugye egyrészt folyamatosan tájékozódunk a sajtóból, a különböző hírügynökségektől, másrészt természetesen a párizsi nagykövetségünk is információkkal látja el a külügyminisztériumot, a külügyminiszter urat, mert természetesen ugye ez már ma kérdésként vetődött föl a sajtó részéről, hogy Magyarország, a magyar kormány milyen segítséget fog nyújtani ebben a kérdésben. És még egyszer mondom, tehát én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a magyar kormány és a külügyminisztérium teljes mértékben következetes, tehát azokat a keresztény templomokat, keresztény értékeket, amit bármiféle természeti katasztrófa ért. Ugye itt korábban mondtam ezt a mexikai földrengéssel kapcsolatos sajnálatos templom pusztulásokat, ahol múlt héten Szijjártó Péter Mexikóban egy nagyobb összeget ajánlott föl a helyreállításra. Ugyanígy természetesen a párizsi Notre-Dame vonatkozásában is ezt az elvet követjük. Tehát minden a keresztény kultúrát ért természeti katasztrófa is, ez akár lehet földrengés, tűzkár vagy bármi vonatkozásában mi egyféle módon kívánunk eljárni, segíteni kívánunk.
És akkor térjünk át a feladat körére. Hol vannak Magyarország legnagyobb külső, jelentősen fejleszthető piacai? Európában, Ázsiában, Amerikában?
Elég jelentősen megváltozott a helyzet az elmúlt időszakban. Nagyon sok összetevője van, én hogy emeljek ki gyorsan itt kettőt. Ugye az egyik nagyon fontos dolog ez a 2014 júliusi dátum, amikor az Európai Unió az orosz-ukrán konfliktus miatt szankciókat rendelt el Oroszországgal szemben. Hamarosan érkezett a válaszlépés Oroszország részéről, ugye 2014. szeptemberében Oroszország valamennyi az Európai Unióból származó élelmiszeripari termékre és sok-sok más mindenre, de egyébként legnagyobb mértékben itt az agrártermékeket érintette ez a döntés, beviteli tilalmat rendelt el Oroszország egész területére. Ennek a következtében egy globális helyzet alakult ki, mert ez nem csak azt jelentette, hogy az Európai Unió és Oroszország között az agráripari termékek kereskedelme lényegben nullára futott ki, mert ugye az Európai Unió szankciókban voltak a bankszektort érintő, a haditechnikát és egyéb más dolgot érintő szankciók is. Tehát egy, hogy így mondjam, egy teljesen ilyen hidegháborús helyzet alakult ki ebben a közegben, és ez semmi más miatt nem volt, mint egy orosz-ukrán konfliktus, egy politikai konfliktus, aminek a rendezése ugye a mi álláspontunk szerint nem gazdasági szankciókkal érhető el, hanem politikai tárgyalásokkal, mint ahogy ezt követően ugye megszületett a Minszki 1-es és 2-es jegyzőkönyv, amely a kelet-ukrajnai rendezési tervet írta elő mindkét félnek, és ettől tette függi az Európai Unió, hogy ezt milyen mértékben fogja enyhíteni a szankciókat, de hát ez, ahogy teltek az évek, ezek nem enyhültek, hanem az Unió újra és újra bejelentette a szankció fenntartását, ugye válaszlépésként az oroszok az embargó további életben tartását jelentették be, és akkor elérkeztünk egy senki által nem várt dologhoz, a Brexithez, és ez a három dolog, az Európai Unió szankciók, az orosz embargó és a Brexit úgy néz ki, hogy most össze fog érni, és nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet föl, hogy hogyan tovább. Ugye ne felejtsük el azért, az Európai Unió nagyon komoly felvevő piac volt Oroszország. Tehát ne felejtsük el, ugye, hogy 2013-ban 120 milliárd euró volt a kivitele az Európai Uniónak, és akkor itt a szankciók vonatkozásában 2016-ban már csak 72 milliárd. Tehát ez egy nagyon komoly 40%-os csökkenést jelentett, és ehhez jött hozzá a britek kilépése, ami a szerény számítások szerint csak Magyarországnak egy közel 30%-os export kiesést fog okozni. És hogyha még ehhez hozzáveszünk, hogy a 2014-től elrendelt szankciók tekintetében nekünk eddig közel 8 milliárd dollár volt a veszteségünk, az export kiesés, akkor már nem ismerem megsatszolni, hogy a brit kilépés esetén, hogy valójában hogy fog alakulni a kereskedelmi forgalmunk ezen a területen.
Hol van most a legnagyobb külpiacunk? Mi az országok sorrendje ebben a pillanatban?
Hát ugye az Európai Unió az egy stabil piac, de én ezt mindig elmondom, és szerintem a számok engem igazolnak, hogy egy stabil piac, de nem nagyon bővül ez a piac. Tehát én azt látom, hogy megvannak azok a standard kereskedelmi partnerek, megvannak azok a piaci lehetőségek, amit az Európai Uniót, mint egységes piacot meghatározzák, és ott nagyon bővülési lehetőség nincs. Hát persze vannak az unión belül vezető kereskedelmi partnereink, Románia, Szlovákia, ugye itt a környező országok, Németország természetesen, ugye a vezető nagyon jelentős volt a brit piac ebből a szempontból, és vannak az unión kívüli a nyugat-balkáni piacok. És ami a legérdekesebb egyébként, hogy miután az Európai Unió bejelentette a szankciókat, és jött az orosz válaszlépés, az embargó, elkezdtünk új piacokat keresni és képíteni, ez pedig nem lett más, mint a Távol-Kelet és Ázsia. És az ázsiai piacokba egyébként beletartoznak a volt FAK tagköztársaságok, vagy a régi Szovjetunió tagállamai. Ezek az úgynevezett ázsiai és közép-ázsiai tagállamok, Üzbegisztán, Kazahsztán, Azerbajdzsán, tehát ezekben nagyon jelentős kereskedelmi forgalom növekedés következett be, nagyon jelentős volt az exportunk ezekbe az országokba, és ami, hogy így mondjam, öröm volt az örömbe, hogy azokat az orosz piacra szánt agrártermékeket tudtuk elhelyezni ezeken a piacokon, amelyre ugye a szankciók miatt nem kerülhettek oda. És a legnagyobb felfutása pedig a távol-keleti piacunknak volt. Ez a Japán, Dél-Korea, Szingapúr, most az utóbbi években Vietnám is nagyon jelentős piacra lépett elő, és itt pedig nagyon jelentős export növekedés volt, és kifejezetten a prémium minőségű agrártermékekbe, akár a mangalica, akár a víziszárnyas, akár a méz, akár a bor, és akkor sorolhatnám, elég nagy a palettája azoknak az agrártermékekben, ahol a jó minőségű, tehát a kifejezetten brand, a prémium kategóriás magyar termékek vezető pozícióban vannak ezeken a piacokon.
Az unión túl melyik a top 3 kereskedelmi partnere most Magyarországnak? Ugye említett, hogy Oroszország jelentősen visszaesett.
Hát a távol-keleti mindenképpen Japán az első, Dél-Korea, Szingapúr és Hongkong. Ugyanis Hongkonggal abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem akarok én itt ilyen nagyon mély szakmai eszmefutatásba levenni itt a madárinfluenza, afrikai sertéspest is, de ugye az agrárexportunk jelentős szempontból ezektől az állategészségügyi, hogy így mondjam, intézkedésektől függ, hogy az adott ország hogyan reagál egy-egy Európai Uniót sújtó, akár madárinfluenza, akár afrikai sertéspest is vonatkozásában. Valamiért Hongkong, bárki bármit elrendelt, Hongkongba mindig tudtunk szállítani, tehát Hongkong egy nagyon jelentős partnerünk. Kína vonatkozásában azt szeretném elmondani, hogy ők nagyon érzékenyek ezekre a különböző állategészségi járványokra. Ők, amint mi jelezzük, akár a madárinfluenzát, akár az afrikai sertéspest is, vagy más ilyen jellegű betegséget az Európai Unió adott hatóságán, ők azonnali behozatali tilalmat rendelnek el, és egyébként Kína is egy nagyon jelentős piaccá tudott volna válni, hogyha a kínai hatóságok nem hozzák meg ezeket az intézkedéseket, akár sertésbe, akár baromfiba, és akár más termékekben.
Ugye részben említette, hogy az agrártermékek a fő kiviteli termékeink, de mik a fő export, illetve import cikkeink? Mi az a kör, amit meg lehet határozni? Egyáltalán meg lehet-e határozni az agrártermékeken kívül jelentősebb?
Hát ugye természetesen ne felejtsük el, hogy Magyarországon nagyon jelentős az a szektor, ami az autógyártásra épül, és azok a nagy autógyártó üzemek, akik Magyarországon ide települtek, azok a nagy német márkák, azok nagyon jelentős távol-keleti kivitellel rendelkeznek. De azt se felejtsük el, hogy egyébként az egyik legnagyobb japán autógyártó cég is itt van Magyarországon, és nem csak autó összeszerelő üzemet, hanem rátelepítette azokat a segéd üzemeket, ami szükséges az autógyártáshoz. Hát természetesen ezeket a japán kocsikat ugyanúgy szállítjuk ki Japántól végig mindenhova a távol-keleten. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős, ugye ebben a vonatkozásban ez egy felfutó, hogy így mondjam, terméknek számít, amiben én azt gondolom, hogy Magyarország nagyon jelentős szerepet játszik, és ezen kívül az elektronikai cikkek nagyon jelentős. Informatikában sem állunk egyébként rosszul az ázsiai országokban. Ugye itt mindenféle mobil bankkártya, szoftvereket tudunk értékesíteni, parkolási rendszereket, az útdíjjal kapcsolatos szoftvereket tudunk értékesíteni az ázsiai országokban. Tehát azt gondolom, hogy a magyar know-how nagyon jó, nagyon kelendő a távol-keleti, illetve az ázsiai piacon, és nagyon jelentős exportbevételt biztosít mind Magyarországnak, mind azoknak a cégeknek, akik ezen a területen mozognak.
És hogyha meg kell, vagy meg lehet határozni, akkor inkább áru, vagy a technológiai kivitel aránya erősebb, illetve melyikben lehet sokkal nagyobb erősödést, vagy fejlődést látni?
Én azt gondolom, hogy amilyen irányban ma halad az informatika is minden, az informatikai rendszerek, a különböző szoftverek értékesítése sokkal inkább nagyobb lehetőségeket biztosít a magyar cégek számára, hogy ezeket a termékeket eladják. Ugye nem is kell hozzá olyan nagy befektetés, mint egy autó előállításához, vagy egyéb olyan termék előállításához, ami komolyabb, hogy így mondjam, munkaerőt igényel, és nagyon látványosan fejlődnek ezek a termékek. Nagy a kereslet, még egyszer mondom, a parkolási rendszerünk iránt, az útdi megállapítása iránt. Tehát ez óriási, nagy a kereslet is ebben. Azt gondolom, hogy a magyar cégek élen járnak a távol-keleten és Ázsiában.
És hogyha az agráriumot nézzük, akkor inkább a késztermékek, vagy a nyersanyagok piaca nagyobb? Mit szállítunk külföldre?
Ugye ez is változó, mert az oroszok azért elég érdekesen határozták meg az embargót. Valamilyen remek döntés folytán, ami egyébként szerintem teljesen célirányos volt, az élő állat és a tenyész állatot kihagyták a rendszerből, aminek teljesen egyértelmű célja volt, hogy Oroszország egy olyan belső piacot kívánt felépíteni, amelynek az lett volna a lényege, hogy önállátóvá válnak. Ehhez azonban a különböző ágazatok tekintetében tenyészállatra, tenyészállományra volt szükség. Erre nem rendeltek el beviteli tilalmat, és az elmúlt 5 évben több tízezer szarvasmarhát és tenyészállatot tudtunk kivinni, de egyébként nem csak a szarvasmarha ágazatban, hanem a tenyésztojásokat és egyéb olyan termékeket. És Oroszország ezáltal rálépett arra az útra, amire egyébként az Európai Unióban senki nem gondolt, hogy néhány év alatt a bizonyos ágazatokban sertéságazat, baromfiágazat, tejágazat, szarvasmarhágazat 80-90%-ban önellátó lett, ami azt eredményezi, hogy innentől kezdve már nem szorulnak rá azokra az Európai Uniós agrártermékekre, vagy feldolgozott élelmiszeripari termékekre, amely 2013 előtt olyan jelentős mértékben jelen voltak az orosz piacon, hanem ők a saját belső piacukon elő tudják állítani ezt a termékeket, versenyképesebbek, és ezáltal én azt a víziót festettem föl nem is olyan rég, hogy innentől kezdve akár van szankció, vagy embargó, sem azok a korábbi Európai Uniós nagy agrár vagy élelmiszeripari cégek, akik az orosz piacon jelen voltak, nem fognak visszatérni, vagy nem tudnak visszatérni olyan feltételekkel, nem lesznek versenyképesek az orosz termékekkel, és ugye itt a rubel árfolyamának az ingadozása a révén, az, hogy a rubel ára bezuhant, azáltal ugye sokkal olcsóbban tudtak a belső piacon termelni az orosz agráripari cégek, ezáltal versenyképesek lettek, és ezzel viszont nem tudnak majd versenyezni az Európai Uniós cégek. Tehát én azt látom, hogy amennyiben egyszer ennek a szankciós politikának vagy az embargónak vége lesz, akkor ez az orosz piac már nem az az orosz piac lesz, mint 2013 előtt volt. Nem azok a feltételek fogják meghatározni a piacot, amik meghatároztak. Sokkal keményebb verseny lesz, és még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Oroszország az agrárium vonatkozásában 80-90%-ban önellátóvá vált. Ami azt jelenti, hogy nincs rászorulva az Európai Uniós importra. Ugye én 2016-ban ott voltam Szentpéterváron azon a gazdasági konferencián, ahol Putyin elnök meghirdette az import kiváltását meghatározó programot, aminek az lett volna a lényege, vagy az lett a lényeg, amire eddig beszéltem, hogy próbáljanak önellátóvá válni az agráriumban, próbáljanak olyan fejlesztéseket létrehozni, amely által ki tudják váltani az Európai Uniós importot, és meghirdették a vegyes vállalatoknak a, hogy így mondjam, filozófiáját, amiben az szerepel, hogy nagyon nagy örömmel vesszük, ha az agráriumban a külföldiek vegyes vállalati formában orosz, magyar, orosz-német, sorolhatnám, milyen formában hozzanak létre fejlesztéseket.
És kaphatóak voltak a magyar cégek, illetve a magyar befektetők erre? Így jelentős
van.
Volt akkor
igen,
a
figyelmes? Igen, így van. Moszkva mellett létrejött egy győri cég, létrehozta Oroszország legnagyobb takarmányüzemét, húsüzemek létre jöttek létre, tejfeldolgozó üzemek létre jöttek létre, baromfi feldolgozó üzemek jöttek létre magyar-orosz kooperációval. Egy magyar cég közel 2000 szarvasmarhát, tenyészmarhát szállított a Szalin-szigetekre repülővel, és egy nagy telepet hoztak létre. Tehát én azt gondolom, hogy mi nagyon gyorsan reagáltunk erre a lehetőségre, és nagyon gyorsan léptünk, és a magyar mezőgazdaság nagyon-nagyon sikeres tud lenni így is, hogy az Európai Unió szankciókat rendelt el Oroszországgal szemben, mert ha készterméket nem tudunk bevenni, akkor létrehozunk vegyes vállalatokat, előállítjuk azt a terméket, amit nem tudunk bevinni, azt ugye az Unió ezt nem tiltja, vagy olyan élő állattelepeket hozunk létre, akár szarvasmarha, aki víziszárnyas, akár csirke, baromfi vonatkozásában, amiből már a termék, ami ott létrejön, az nem esik a szankció alá, mert ugye az Oroszországban került előállításra.
és akkor talán az ország mérete, illetve a lehetőségei szempontjából, mármint Magyarország lehetőségei szempontjából ezek a vegyes vállalati formák akár még előnyt is jelenthetnek? Mert mondjuk Magyarországon nem biztos, hogy plusz 100 000 szarvasmarhát tudunk tenyészteni, viszont egy vegyes vállalat keretein belül Oroszországban már igen.
Hát Oroszországban óriásiek a lehetőségek. És ugye mi rájöttünk arra nagyon hamar, hogy nem Moszkvába kell hatalmas üzleteket csinálni, hanem el kell menni azokba a köztársaságokba, ahol minden segítséget, anyagi, természeti segítséget megadnak ahhoz, hogy egy-egy ilyen vegyes vállalatot létrehozzunk. És az adott kormányzóságban megvolt a politikai támogatottság, megvolt a gazdasági támogatottság, megvolt a magyar know-how, megvolt az a tenyészállomány, ami egy-egy ilyen telepnek a létrehozásához szükséges, és innentől kezdve működött a rendszer, és én azt gondolom, hogy mi ezt nagyon sikeresen oldottuk meg, és az elmúlt években az a negatív trend, ami itt az áruforgalom folyamatos csökkenése miatt a külkereskedelmi egyenlegben megjelent, az elkezdett pozitív irányba átmenni.
Akkor tulajdonképpen az orosz piac, mint mondta, sosem lesz már talán olyan, mint 2014 előtt, mondhatjuk akár azt, hogy jelentősen megváltozott, nem nyersanyagot vagy készterméket vár, hanem tudást, illetve technológiát?
Igen, és befektetőket. És ez a befektetés lehet know-how, hogy én viszem a tudásomat, de lehet, hogy azt mondom, hogy létrehozunk egy nagy szarvasmarha telepet, én adok hozzá 1000 szarvasmarhát, adok tenyészállatot, te adod a területet, a legelőt, és akkor ebben a formában tudunk együttműködni. És egyébként az a szerencsénk, hogy a volt fák tagköztársaságokban is, Üzbegisztánban is, Kazaksztánban is ugyanez a rendszer nagyon jól működik, ott is ugyanezt a metódust alkalmazzuk, és ott is több ilyen vegyes vállalat jött létre, és ez egy nagyon sikeres, hogy így mondjam, brand a magyar mezőgazdaság vonatkozásában, mert egyrészt ugye átadjuk a tenyésztésnek a tudását, hogy hogyan kell egy szarvasmarha telepen, vagy egy baromfi telepen tenyészteni. Átadunk sok-sok mindent, és ezért cserébe én azt gondolom, hogy nagyon komoly bevétel érkezik Magyarországra.
Készítettek olyan számításokat, hogy abban az esetben, hogyha ez a szankciós politika megszűnik, a 2014 előtti szinthez képest mekkora lehet a magyar mezőgazdasági kivitel? Az átalakulás miatt is.
Hát ugye arra vannak számaink, hogy ugye az Európai Uniós szankciók, illetve az embargóból okozott veszteség, ennek a közel 8 milliárd dollárnak, amiről most beszélünk, több mint a 10%-a érintett az agrártermékeket. Ez ennek a kis országnak, akinek nyitottak a piacai, akinek az export a legfontosabb, egy közel 1 milliárd dolláros veszteség az agráriumban, az nagyon komoly tényt jelent. Ugyanakkor azt le kell szögezni, hogy egyrészt azok a magyar cégek, amelyek korábban ott voltak az orosz piacon, és jelentős mértékben tudtak exportálni, azok megtalálták a számításukat azokon a piacokon, amiről itt korábban beszélgettünk. Akár Távol-Kelet, akár Nyugat-Balkán, akár más ázsiai piacokon. Nagyon-nagyon jól érzik magukat. Persze hiányzik nekik az orosz piac, de most már ők is fölmérték, hogy az orosz önellátás kialakulásával nem fognak tudni azokkal a feltételekkel visszatérni, amivel korábban ott voltak, és az már egyébként az ő gazdasági büdzséjüktől függ, hogy akarnak-e nagyobb költségekkel, nagyobb ráfordítással, kisebb nyereség reményében visszatérni erre az orosz piacra.
Innen folytatjuk. Az aréna mai vendége Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külső piacok fejlesztéséért és koordinálásáért felelős miniszteri biztosa.